kellemen hunor után, így világosan táncos barna lép elő a leg, tehát a szimbolikus és legfontosabb pozícióba.
Különböző érdekcsoportok kellett kiegyezzenek valamibe, hogy valószínű, hogy ez volt ennek a megegyezésnek a nyitja, hogy mi nem szólunk bele ebbe, és ti cserébe nem szóltok bele abba.
Sordán, ő megpróbált inkább egy ilyen nagyobb szavú elnök lenni így az első hetekben, és azt mondta, hogy felvállalja úgymond ezt az egyeztetést, mert megtehette volna úgy is, hogy Bolozsánt felkéri és hagyja a pártokat, tehát hogy azért próbált részt venni ebben a folyamatban.
Gondolom, hogy borzasztóan veszélyes a helyzet, és valójában az, amit megúsztunk most az államfőválasztáson, annak az egyetlen előnye az az, hogy Nikos Ordánnak azért most van egy 5 éves mandátuma.
Nehezen, de megszületett az új kormány az új miniszterekkel és a vadi új miniszterelnökkel, aki nem más, mint a régi Illié Bolozsán. És tüstént munkának is állt az alakulat, hiszen a 9,3%-os költségvetési deficitet kell leküzdeni, tehát azon nyomban kell nekiesni az átlagembereknek és kisajtolni belőlük az utolsó banit is. És hát vannak, akiket ez meglep. A szélső jobb oldallal való nagy harcunkban megfeledkeztünk arról, hogy hogy a másik oldalon a neoliberális rendszer áll, ami a héten jó reggeltet köszönt mindenkinek. De nézzük csak meg közelebbről, hogy mi is ez a Bolozsán kormány, mire várhatunk még a részükről, kik az új miniszterek, egyáltalán mennyire számíthatunk arra, hogy hosszú életű lesz-e ez a koalíció. És hát természetesen beszélünk a megszorításokról és ezek politikai következményeiről vagy hatásairól is. Mielőtt belefognánk, kérlek ne felejts el feliratkozni a csatornára és támogasd a munkánkat is, akár a Patreonon keresztül, akár direkt az egyesületünkön keresztül. Teljesen mindegy, hogy melyik opciót választod, erre szükségünk van ahhoz, hogy folytatni tudjuk a munkánkat, és az ezzel kapcsolatos összes információt a leírásban megtalálod. És ha támogatsz minket, akkor azt nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönjük. És akkor mai vendégeim, két visszatérő, visszajáró politológus, Széke István Gergő. Szervusz István!
Szia, Anna, sziasztok!
És Toró Tibor. Szervusz Tibi!
Ja, sziasztok! Köszöntök mindenkit!
Köszi, hogy itt vagytok! Van 6 darab PSZD-s miniszterünk, 4 darab PNL-s miniszterünk, 4 USZÉR-s miniszterünk, 2 RMDSZ-es, és belógnak ilyen függetlenek is. Tehát új a kormány, van 20 miniszter, amiből 8 a Csoláku kormányból érkezik. Ti milyennek látjátok ezt az új alakulatot?
Kezdem én szerintem.
Kezdjük?
Hát van, ami meglepő, tehát meg van, ami úgy nem feltétlenül az, tehát hogy egyrészt azt szerintem senki se gondolhatta komolyan, hogy ez egy ilyen radikálisan új kormány lesz abban a pillanatban, amikor az a koalíciós partnerek már adottak voltak, és hogy vannak bizonyos erőviszonyok a pártokon belül. Tehát számomra ami érdekes volt így első ránézésre, vagy több dolog, de hogy egyet emelek ki, aztán majd Istvánnak is átadom a szót, lássuk, hogy ő mit elkezd. Tehát az, hogy itt milyen szerepet kapott mondjuk az USZER és az RMDSZ-ben. Tehát, hogy egyrészt az, hogy minthogyha gyakorlatilag illetve, hogy mik ezek a függetlenek, vagy kik ezek, tehát, hogy minthogyha az USZER-nek a külpolitikát így kiszervezték volna, tehát, hogy az úgy tűnik, kül- és biztonságpolitikát, tehát, hogy mindkét minisztériumot az USZER-e kapta meg, ami azt jelenti, hogy akkor gyakorlatilag egyrészt az EU-val való kapcsolatban egy ilyen erősödő irányvonal fog érvényesülni, illetve az USZER volt az, aki mondjuk Ukrajnával kapcsolatban is a legerősebb mainstream álláspontot képviselte. És ami itt még talán érdekes vele kapcsolatban, mindkettő a területén nagyon új, tehát hogy nem ezen a területről jönnek. A másik, amit így, de lehet, hogy erről külön is fogunk beszélni, de így akkor meglebegtetem, az, hogy az RMDSZ-nél hogy néz ez ki, tehát hogy én úgy gondolom, hogy az RMDSZ veszített elég jelentősen a pozícióiból, tehát hogy igazán egy releváns minisztériuma van, tehát az persze az mindig fontos, mert hogy gyakorlatilag az, ami fenntartja ezeket a lefele irányú kilenteles hálózatokat, tehát a fejlesztési minisztérium, illetve gyakorlatilag nem az establishment részeként megjelenik Demeter András szemében egy másik miniszter. és hogy táncos barna csak végül is inkább ilyen politikai funkciót kap. És a harmadik, ami számomra a legtöbb fejtörést okozta, ez pont ez a két független, ezt így én, tehát ezek ilyen szakértői kormányszerűséget akar mutatni, tehát hogy a Anastasiu és Pistrárunak a helyzete, és az is nagyon érdekes, tehát Anastasiu a Nikus Ordán egyik tanácsadója volt, és gyakorlatilag ő a nagy tőkének a legerősebb képviselője, tehát nála még nem is kell nagyon keresni a kapcsolatot a nagy tőkével, mert gyakorlatilag ha jól tudom, a német-román kereskedelmi kamarának vezetője volt, meg ehhez hasonló pozíciókból, de hogy ők ketten össze is függnek, mert tehát nem tudom, igen, tehát hogy a kormány úgy néz ki, hogy van öt, jól mondom, négy miniszterelnök helyettes, öt
Ötödött.
miniszterelnök helyettes, tehát jól mondtam, és mindegyik miniszterelnök helyettes gyakorlatilag a saját emberekért felel, tehát így van a leosztás, viszont Anastasiu pont Pislárnak a vér felel, tehát hogy gyakorlatilag a kormány kiszervezi az Európai Uniós támogatásoknak a menedzselését két nem párthoz köthető emberhez, aki mindkettő azért elég jelentősen, vagy világosan itt tehát a nagyvállalkozói szférának az érdekét képviseli. Mert hogy Pisztáró az európai befektetési alapokért fog felelni.
Jó, hát nem tudom, hogy mit tudok én ehhez hozzátenni. Hát talán kezdjük onnan, hogy igen, az RMDSZ valóban valamennyire gyengébb pozíciókkal vághat neki ennek az új kormányzati ciklusnak, de ez valahol normális volt. Tehát ugye a régi koalícióhoz képest most ez egy még nagyobb koalíció lett, belépett az USZERE is, tehát az újraelosztásnál ebből kifolyólag az RMDSZ-nek a matematikai súlya az csökkent ezen a kormányon belül. Ehhez képest, ha úgy vesszük, nem is jött ki annyira rosszul belőle, mert maradt két minisztériummal, plusz kapott egy miniszterelnök helyettesi pozíciót is. Ami viszont lényeges változás, ugye az, hogy eddig a pénzügyminisztérium volt a második tárca, most pedig lett helyette a kultúra. Nyilvánvalóan a kulturális tárca az egy sokkal kevésbé fajsúlyos történet. A pénzügyminisztérium az ugye még a Nemzetbiztonsági Tanács tagsággal is járt, tehát Cseszeáti tagsággal is, ami most fordult elő először, tehát a második Csoláku kormányban fordult elő először az, hogy legyen az RMDSZ-nek egy ilyen minisztérium, ami biztosítja ezt a tagságot is. Hát rövid életű volt. Ugyanakkor azt gondolom, hogy ez nem feltétlenül tragikus az RMDSZ szempontjából, mert hát most ki a jó ég akarná, hogy az övé legyen ilyen körülmények között a pénzügyminisztérium ebben a kontextusban, ami itt történni fog. Még akkor is, hogyha magát a nagy megszorító csomagot azt miniszterelnöki szintről fogják ugye lezongorázni. Atanasiu a következő dolog, hát én is úgy gondolom, hogy ez egy nagyon furcsa dolog, hogy megjelent ez a figura a kormányban. Tehát nem tudom, hogy volt-e erre korábban példa. Megmondom őszintén, nem nyálasztam végig az összes korábbi kormánynak az összetételét, de az az érdekes, ugye, hogy van négy párt a kormányban, a négy párt kapott mindegyik egy-egy miniszterelnök helyettesi pozíciót, és ötödiknek ugye beemelték ezt a drágos Anastasiut a kormányba, úgyhogy tulajdonképpen látszik, hogy ő Nikus Ordánnak az embere. És szerintem már ott látszott, hogy ez egy nagyon furcsa és ilyen hibrid kormány lesz, vagy nem is tudom, hogy minek nevezzem, abból látszott, hogy mennyire lassan alakult meg. Tehát ez biztos, hogy nem volt rekord, mert hogy állítólag volt már példa arra, hogy ügyvivő kormány alaposan túllépje Romániában a 45 napos mandátumát, ez Emil Boknak sikerült annak idején, 2000 hányba, 9-ben, nem is tudom már, de ott valahol a 2010-es évek elején, vagy az előtt egy pár éve, akkor az majdnem 90 nap volt, vagy valami ilyesmi. Most annyira nem húzódott el, de látszott, hogy nagyon nehezen megy a kormányalakítás. Ezt először ugye annak számlájára írták, hogy hát Rikus Ordán időt akar adni mindenkinek, és nem csak a pártoknak, hanem azoknak a képviselőknek is, akik úgymond helyezkedni akarnak a parlamentbe. Tehát magyarán az, hogy ugye ott főleg a Podból és az SOS-ből elindult egy migráció elsősorban a PSZD irányába, és valószínű, hogy ezt is meg akarták várni, hogy azért, hogy mondjam, a reális parlamenti erőviszonyoknak megfelelően alakuljon a kormány, de ugyanakkor az is látszott, hogy a pártok között nagyon nagyok az ellentétek. És ezért nagyon érdekes ez, hogy bekerült ez a figura. Szerintem ez egyértelmű, hogy annak köszönhető, hogy Nikus Ordán is aktív player akart lenni ebben a kormányalakításban. Annak ellenére, hogy ugye ő úgy lett államfő, hogy nem állt mögötte egy nagy párt, tehát függetlenként nyerte meg a választást. És visszatérve még nagyon röviden az USZRÉ-re, tehát az az érdekes még az USZRÉ-be, ezt Tibi részben elmondta, de nem teljesen, hogy felülreprezentáltak azok az arcok, akik tulajdonképpen inkább a Dacian Csolos féle érdekcsoporthoz köthetőek. Tehát ugye, hogyha visszatérünk egy kicsit az időbe, akkor volt ugye az USZRÉ, aztán lett a Plusz, aztán lett USZRÉ Plusz, végül a két párt fuzionált, aztán mégse maradt ez az egész így egyben. És hát van itt egy néhány figura, aki egyértelműen Csoloshoz áll közelebb, az a már említett Drágos Puszláru is ilyen. Tehát ő azért is érdekes, mert nem USZRÉ-sként van a kormányban, hanem a Reper pártnak a színeiben, ami ugye Csolosnak az új pártja. De Oana Czolyú is, aki külügyminiszter lett, ő is a pluszba kezdte. Tehát ő is Csolos embere inkább. Hogy ez pontosan mit jelent az USZRÉ szempontjából, ezt nagyon nehéz megmondani, mert ugye itt bejön a képbe az, hogy mennyire szövevényes a kapcsolata Rikus Ordánnak az USZRÉ-vel. Tehát ugye egy kicsit ilyen bent is van, meg kint is van, helyzetben van, és nekem egy picit az az érzésem, hogy nem feltétlenül az USZRÉ mainstreamje kapta meg itt ebbe a kormányba fontos pozíciókat.
De ez volt szó arról is még a koalíciós tárgyalások alatt, hogy a külügyminisztériumot és külügyminisztert és a védelmi minisztert, tehát hogy annak a kiválasztásában Nikus Ordán külön kérte, hogy azért neki nagyobb szava legyen, szóval, hogy azért mégiscsak az látszik, hogy, és ugye ezek azok a minisztériumok, akik vele is szorosabban dolgoznak, ki és kéne elvileg együtt dolgozzanak, szóval, hogy csak van valami kapcsolata között, hogy ő mégiscsak kvázi a sajátjai közül válogatott olyan embereket, akikkel mondjuk neki sokkal szorosabban kell együtt dolgozni?
Így van, tehát főleg az Oana Czolyú kapcsán hangzott ez el, de most Jánu kapcsán is egyébként, aki adminiszter lett, hogy hát nem igazán van ezeknek az embereknek tapasztalatuk ezekben a doméniumokban, és hogy ezt lehet, hogy úgy lehet értelmezni, hogy hát Nikus Ordán pont ezzel akarja, ezzel kívánja elérni azt, hogy neki, hogy mondjam, nagyobb befolyása legyen a külpolitikára. Nem is ez a nagyobb befolyása, hanem inkább az, hogy kevesebb ellenlábas legyen. Ezért emlékezzünk azért vissza, hogy az előző kormányban volt egy ilyen kellemetlen epizód, amikor hát úgy nézett ki, hogy Emil Hurez Jánu elveszti a politikai bizalmat, és Marcel Csolákó odáig ment, hogy egy ilyen külön megbízott lobbistát, vagy micsodát bérelt fel, hogy ő majd ott Trumppal majd akkor intézze a dolgokat. És szerintem ez igen arra utalhat. Nyilván direkt bizonyítékaink nekünk erre nincsenek, de a román sajtó is nagyjából így értelmezte, hogy ez arra utal, hogy Nikusor bizony keményen a kezébe akarja tartani
Én egy dolgot tennék hozzá, hogy tehát ebben részben egyetértek, meg valószínű, hogy egy Nikusor ezt a területet választotta magának. Viszont itt a tárgyalások hosszára visszatérve, tehát hogy én ezt úgy próbáltam össze magamnak, hogy gyakorlatilag Nikus Ordán, ő megpróbált inkább egy ilyen nagyobb szavú elnök lenni így az első hetekben, és azt mondta, hogy felvállalja úgymond ezt az egyeztetést, mert megtehette volna úgy is, hogy Bolozsánt felkéri és hagyja a pártokat, tehát hogy azért próbált részt venni ebben a folyamatban. Viszont én úgy gondolom, hogy hogy a Bolozsán gyakorlatilag a kormány megalakulás után rögtön üzent Nikus Ordánnak, hogy szerinte hol a helye. Tehát azzal, hogy az első dolog, amit bejelentett, mint megszorítási csomag, az az áfa emelés volt. Pont az, amiről Nikus Ordán azt mondta, hogy nem lesz, és gyakorlatilag alá is írta, hogy nem lesz, és utána abba egyeztek meg, hogy nem most lesz, majd ősszel lesz, újra előszedik. Tehát, hogy gyakorlatilag abban a pillanatban, amikor a mediálás folyamata lezárult, a miniszterelnök azt a dolgot hozta be először, amiről világosan az elnök egyedüli dolog talán, amiről világosan nyilatkozott, és hogy utána meg egyelőre még nem mondott semmit Nikus Ordán erre, pedig valószínű, hogy erre valamit kell reagáljon, hogy gyakorlatilag ezzel, hogy szembe megy azzal, ami az ő kampány ígéretével. Tehát, hogy azt gondolom, hogy lehet, hogy úgy is értem, hogy van egy akár egy ilyen játéka, vagy az, hogy akkor van ez egy egyesség is, lehet akár, hogy akkor a kémia külpolitikát azt elengedtük, mert hogy gyakorlatilag a PSDP-nél level elengedte a külpolitikát, mert nincsenek benne. Viszont elég erős üzenetet küldtek az elnök irányába azzal, hogy a megszorítás csomagnak gyakorlatilag az ászlós hajója az lett, amit ő megígért. Tehát, hogy...
És még ehhez hozzá kell tenni azt, hogy ez nem csak Bolozsánnal szembe következett szerintem be, hanem azért a PSD-vel
Igen.
kapcsolatban is, mert azért a PSD most amellett, hogy van egy-két új arc, és egyesekhez nagy reményeket is fűznek, gondolom fogunk beszélni majd a munkaügyi miniszterről is, de amellett azért van ott egy néhány hát régi motoros is, tehát főleg ez a Marian Nyaksu, ugye, aki szintén miniszterelnök helyettes lett, és hát a mezőgazdasági miniszter is, aki ugye Paul Stănescu bárónak, vagy hogy kell ezt nevezni, oszlopos PSD oligarchának az embere. Tehát voltak olyan miniszterek, akiket meg vagyok győződve róla, hogy Nikus Ordán kellett egyet nyeljen, vagy hogy kellett ezt mondani annak idején Karácsony Gergelyék, hogy mondták, hogy kellett egy unikumot inni rá, hogy ezt így lenyelje.
Nem tudom, hogy mondják, de igen, még egy annyiban szeretnék visszatérni itt az USZER és Nikus Ordán kapcsolatához, és aztán léphetünk is tovább, hogy ugye 4 évvel ezelőtt nem sikerült az USZER-ének kormányra kerülnie, mert hogy a koalíciós tárgyalásokat sem bírta ki. Most, hogy látjátok, az segítette őket végül is hozzá, hogy mégiscsak kormányra kerüljenek, hogy azért Nikus Ordán így húzta őket felfele? Vagy van-e bármi köze ahhoz, hogy most sikerült meglépni, vagy túllépni itt a tárgyalási
Hát itt,
buckákon.
én itt egy, még bedobnék azért egy kérdést, lássuk, tehát hogy azért olyan, most így kicsit természetesnek kezeljük azt, hogy Nikus Ordán és az USZER milyen viszony van, hát én úgy gondolom, hogy ez nem olyan evidens ez, tehát hogy a helyhatósági választások előtt a Nikus Ordán gyakorlatilag visszautasította azt, hogy az USZER jelöltje legyen, az USZER-ből kilépve ment el függetlennek. Én, ahogy emlékszem, de lehet István itt javítsál ki, hogy a PNL-hez közelebb volt a bukaresti választásokkor.
Tehát lehet, a PNL kongresszusra, meg ilyeneket
elment csinál. A PNL kongresszusra, tehát hogy lehet az is van, hogy így az USZER-et így betette egy blogba, hogyha azt vesszük, hogy nem az USZER-nek a mainstream emberei kerültek be a kormány, mert hogy az számunkra egy meglepő, hogy mondjuk ne szúj, az kimaradt ebből a dologból, tehát hogy hogy hívják, a volt közlekedési minisztert, a Drulán, nem? Tehát, hogy igen, tehát, hogy ez egy jó kérdés, nekem is ez felmerült, hogy ez meddig fogja az USZER ezt így ebbe a formába bírni, főleg úgy, hogy gyakorlatilag tehát rájuk a legnagyobb a nyomás a választók részéről, hogy ők milyen formában, hogy milyen elvek mentén politizálnak, tehát már nem is elveket mondjuk, rosszul mondom, de inkább, hogy gyakorlatilag az ő mobilizációs elemük az, hogy az olyan típusú beszédések ellen kell fellépni, akikkel most együtt kormányoznak. Tehát ott van a legnagyobb nyomás, a többiek ezeket tudják kezelni. Tehát, hogy ez egy kérdés, hogy lesz. Már látszik, hogy onnan is, tehát nem csak a PSD részéről, hanem az USZER részéről jönnek a kritikák a csomag irányába, hogy nem jó irány, jó irány, hogy néz ez ki. De hogy alapvetően még talán annyit tennék hozzá, hogy azért Nikus Ordán sincs egy olyan könnyű helyzetben, mert hogy minden ilyen esetben, tehát az eddigi elnököknek azért voltak B-tervei, tehát hogy de neki, tehát ő ezt a koalíciót szét se tudja verni, mert nincs kit behozzon helyette mást, mert hogy mindenki más, aki van, azok a sötét erőnek a képviselői jelenleg, tehát hogy akkor nem tud azokat a típusú hatalmi játékokat játszani, amit mondjuk Băsescu játszott, hogy akkor tette-vette, addig tette-vette a képviselőket, hogy amíg valami többsége lett neki.
Nagyon röviden még annyit hozzátennék, hogy azért emlékezzünk arra is, hogy volt egy olyan mozzanat is a kormányalakítás során, amikor arról szóltak a hírek, hogy Ilie Bolozsán is vétójogot vindikál magának a bizonyos miniszterek kapcsán. Mint utólag kiderült, ez a PSD-re nem vonatkozott annyira, vagy nem is vonatkozhatott, de éppen emiatt nehéz megmondani azt, hogy mondjuk az Ussere részéről, tehát állítólag a Penélére nyilván, tehát mert ott ő a pártelnök, de hogy az Ussere is valamennyire vonatkozott a dolog. Tehát ezért nehéz eldönteni azt, hogy az Ussereből most tényleg Nikus Ordán miatt kerültek be azok, akik bekerültek, vagy pedig Ilie Bolozsán nyomására, vagy esetleg elutasítására más nevek esetében.
Ha kicsit, és már szóba hoztátok az RMDSZ-t, és azért ejtsünk róluk is még néhány szót.
Essünk túl rajta, nem?
Essünk túl rajta, igen. Számomra azért az nagyon érdekes, és erről talán már volt szó, ugye ez már a második olyan alkalom, vagy lehetőség, amikor ugye Kelemen Hunor nem vállal semmilyen pozíciót. Hát ugye nyilván a parlamenti képviselői pozícióját leszámítva, ami így van neki stabilan, de hogy ugye miniszterelnök helyettes, tárca nélküli miniszterelnök helyettesnek maradt meg Táncos Barna, és a másik két minisztériumot sem vállalta be magának Kelemen Hunor. Szerintetek ez mit jelent?
Hát kezdem én, mert akkor elmondhatom én azt, hogy fogalmunk sincs.
Nem.
Hát nyilván van többfajta lehetséges magyarázat erre. Én azt gondolom, hogy nem feltétlenül csak a román politika számíthat itt, hanem lehetséges, hogy be kell kalkulálni vagy faktorálni a magyarországi folyamatokat is. Hát talán a legkézenfekvőbb magyarázat az lenne, hogy egyszerűen nem akar visszaköltözni Bukarestbe, nagyon jól érzi magát Kolozsváron, úgy gondolja, hogy a párt az megy nélküle is, a tavalyi év választásain, és egyébként az idei év választásaiból is nagyon jól jött ki, annak ellenére, hogy ugye az EP választás előtt még az a forgatókönyv is az asztalon volt, hogy amennyiben az EP választás nagyon rosszul sül el, mondjuk nem jutnak be az Európai Parlamentbe, akkor mi a fenét fogunk csinálni, mert hát akkor normális körülmények között egy ilyen választási kudarc után az pártelnököknek illik hátralépni, de hogy lép hátra úgy, hogy közben pár hónap múlva jön egy még fontosabb választás. Na ezt nem, hogy csak elkerültek Kelemen Hunor, hanem fantasztikusan jól jött ki belőle. Az RMDSZ nagyon megerősödött szervezetileg, nagyon rég nem látott, 20 éve nem látott szavazatszámokat tudott produkálni, és én azt is megkockáztatom, hogy Kelemen Hunor román irányba is jól jött ki az elnök államelnöki kampányából, tehát rég volt az a feeling, ami hát ugye a 90-es évek közepén, 2000-es évek elején volt jellemző, akkor még főleg Frunda György kapcsán, Markó Béla kapcsán kevésbé, hogy a román értelmiség, a román progresszió így gyakorlatilag kórusban dicsérte a magyar jelöltet, és néha így egyesek úgy hozzátették, hogy kár, hogy magyarra. Tehát, na, szerintem jól jött ki belőle Kelemen Hunor. Ennek ellenére nem akart bemenni a kormányba, szerintem jó eséllyel azért, mert lehet, hogy úgy látja, hogy a politikai pályafutásának most már a lezáró szakasza felé közelít. Szándékosan fogalmazok ilyen eufemisztikusan és hogy mondjam, virágnyelven, és kerülöm a határozottabb megfogalmazásokat. Hogy ez miért van, ezt nehéz eldönteni, hogyha kitölti a mandátumát, akkor jól számolom, Tibi, hogy 16 éve lesz RMDSZ elnök, tehát 2011 óta.
11 óta, igen.
Most tart a 14. évnél, ha befejezi a mandátumot, akkor az 16 év lesz, Markó Béla 18-at volt, De mondom, már utaltam rá, hogy nem lehet azt sem teljesen kizárni, hogy, hogy valamilyen szinten ez összefügg azzal, hogy Magyarországon akkor a Fidesz képes-e újabb választást nyerni, vagy pedig jön egy fordulat, és ebben a kontextusban, főleg a tihanyi beszéd után lehetséges, de mondom, ez csak egy hipotézis, lehetséges, hogy, hogy Kelemen Unor arra készül, hogy amennyiben Magyarországon is egy új konfiguráció jön, akkor lehet, hogy azt, arra már nem ő lesz az az ember, aki ezt az új konfigurációt
Hát meg mégis annyit tennék csak hozzá, hogy gyakorlatilag így ebben a konfigurációban, tehát hogy a Kelemen Hunor után így világosan táncos barna lép elő a leg, tehát a szimbolikusan és legfontosabb pozícióba, tehát olyan értelemben, hogy itt most akkor ő jelenik meg nagyon sokszor az RMDSZ és a magyar képviselőjéként, főleg román irányba, mert hogy a miniszterelnöki helyettesi pozícióban valószínű sokszor ő fog ilyen formában beszélni, de hogy azért ez a pozíció, ez már nem tudom, tehát én inkább azt mondom, ezeket a miniszterelnök helyettesi pozíciók, ezek a politikai pozíciók, nem feltétlenül az, hogy egy reálisan tud bármilyen formában valamerre vinni az adminisztrációnak a kormányzási részvételben, de hogy igen, tehát hogy itt szerintem nagyon jól elmondta István, vagy végigbeszélte, hogy mi lehet ennek az oka. Meg ha belegondolunk, tehát nincs is, tényleg nincs szüksége már erre ebben a helyzetben.
Cseke Attila nem egy új személy a romániai magyar politikában, továbbra is ő visz ugye a fejlesztési minisztériumot, hallgathatjuk, ahogy még több bölcsöde épült, és ezt ne értse félre senki, jó, hogy épülnek a bölcsödék, másnak
Nem
is
fog most
kellene
bölcsöde
épülnie,
épülni, most nem fog
de most
bölcsöde
már nem fog
épülni.
ugye bölcsöde épülni, tehát ugye arról van szó, hogy hát a fejlesztéseket is prioritizálni fogják, tehát ugye elképzelhető, hogy ugye amit szoktunk, vagy hogy hát mondani szokott az RMDSZ is, hogy amikor valami épül, az RMDSZ-nek a sikere, amikor valami nem tud épülni, az biztos, hogy nem a fejlesztési miniszternek a hibája, hanem valaki másé. De hogy sokkal, hát ugye egy nagyon új arc, Demeter András, aki a kulturális minisztériumot kapta meg, ki ő? Tudunk-e róla bármit is?
Ne beszéljünk Csekéről előtte, aztán beszéljünk
Beszéljünk Csekéről, jó.
Tehát én egy dolgot tennék ehhez hozzá, amit itt, ahogy felvezetted, tehát itt az első ilyen bejelentkezése, amit mondott, az az, hogy 412 településen kell megszüntetni az alpolgármesteri funkciót, mert a megszorítások miatt, illetve ő fogja lemenedzselni gyakorlatilag a helyi adminisztráció van a levágásokat, ami úgy gondolom, hogy az RMDSZ-en belül is feszültségeket fog okozni, tehát hogy erre mondta például Tamás Sándor, hogy hát elnézést, ez nekünk a településeink mennyi 25%-át érinti, ahol pozíciót vesztünk, tehát hogy egy olyan, úgyhogy nem lesz ez egy olyan nagyon, nem lesz egy olyan nagyon sikertörténet ez most, mint amilyen a bölcsődeépítés se volt, tehát hogy az övé az egyik olyan minisztérium ebbe a helyzetben, amelyik ténylegesen elég radikálisan fog spórolni, és hogy ez kihatással lehet végül is arra is, hogy akkor hogyan alakulnak a viszonyok az RMDSZ-en belül.
Annyit tennék ehhez hozzá, hogy ez azért nagyon sok múlik azon, csak ezzel picit előre szaladok, de majd mindegy, visszatérünk hozzá, hogy mit sikerül elérni a PNRR kapcsán. Tehát ugye az egész történet, ami itt most zajlik, annak az egyik fő tétje az az, hogy menteni a menthetőt a bizottsággal szembe, és hogy ne legyen a PNRR teljesen elkaszálva. Amennyiben sikerül ebből a dologból kihozni valamit, akkor nyilvánvalóan a fejlesztési minisztériumnak a súlya az marad.
Hát, hogy kérdés, hogy ott marad, vagy a másikban lesz az Európai Fejlesztési
Ez is
Minisztériumban,
kérdés, de
mert
így
ezt
az,
még meg
persze.
kell nézni, hogy kinek lesznek
Azért
ezek a pénzek.
furcsa lenne az, hogy most tényleg, tehát Pluszlárut, tehát explicite ki volt ez hangsúlyozva, hogy azért lett belőle európai projektekért felelős miniszter, mert hogy neki ebben az egészben nagyon nagy tapasztalata van, és éppen most a mielőtt neki fogtunk volna beszélni, akkor olvastam, hogy tulajdonképpen ő jelentéstevő volt a reziliencia terveknek a kidolgozásakor, tehát tényleg ebbe a dologba benne van. Úgyhogy igen, az is egy teljesen reális forgatókönyv, hogy Cseke Attila ettől nem fog nagyon visszaerősödni.
Hát meg a harmadik, tehát itt erről még így, ami az, hogy az Agrárminisztérium is vidékfejlesztési minisztérium, tehát ez a fejlesztés szó, ez elég sok helyen benne van. Úgyhogy ez majd érdemes lesz megnézni, hogy mi hol van, mi hova kerül ezeknél a minisztériumokon van ténylegesen. Tehát, hogy...
Tehát fennáll az esélye annak, hogy Cseke Attila minisztérium, akkor ez így kiürül, mint
Hát
hatáskör?
nem feltétlenül kiürül, de hogy azért nem mindegy, hogy melyek azok a források, mikért felelsz. Tehát, hogy például volt erre már példa, nem fejlesztés terén, de amikor Kelemen Hunor kulturális miniszter volt, akkor az Ortodox Egyházat a kulturális minisztérium hatásköréből kivették, és volt az Ortodox Egyháznak egy külön ilyen hivatala, ami azért felelt, tehát hogy gyakorlatilag kiszedték a minisztérium hatásköre alól, tehát hogy azért vannak ilyen példák még, hogy ez így, hogy így ezeken a határterületeken, tehát hogy érdemes lesz megnézni majd, hogy ténylegesen mi az, amiért felelni fog majd, tehát hogy ez azt hiszem még korai ebbe a stádiumba, hogy ezeket itt lássuk. És a Demeter Andrással kapcsolatban, tehát hogy én akkor így röviden elmondom akkor, mert én a Demeter Andrást régebb óta ismerem, nem személyesen feltétlenül, de hogy a Demeter Andrást a Temesvári Csiki Gergely Színháznak volt az igazgatója a 90-es években, onnan, mikor gyakorlatilag lejár a mandátum, a nem túl barátságos körülmények között távozik, tehát gyakorlatilag egy ilyen kiüresedett színházat, hogy majd, hogy nem maga után, már nincsenek színészek, mert felmondanak. Azután kerül fel Bukarestbe kultúrás minisztériumi államtitkárnak, majd a rádióvezető tanácsába van benne elég sokáig. Aztán volt egy ilyen kis kitérője, most nem olyan rég, hogy a Kolozsvári Színháznál jelenik meg színészként, mindenki tényként kezelte, hogy ő lesz Tompa Gábornak az utódja, és akkor láss csodát, most akkor felér a minisztériumi szintre, tehát hogy ő ténylegesen elmondható, hogy gyakorlatilag 90-es évek óta az RMDSZ-nek egy ilyen szakpolitik, kultúráért felelő szakpolitikusa, de hogy soha nem volt benne a fősodorban, mert nem volt tétje neki a kultúrával való foglalkozásnak. Én szerint, tehát számomra ez egy meglepő elem, mert hogy gyakorlatilag nem, tehát hogy én nem látom, hogy ebből az RMDSZ mit profitál pontosan. Tehát kicsit olyan, mint Novák Eduárd kinevezése a sportminisztériumhoz, hogy most én annak nem néztem utána, hogy mennyire mutat ő jól Demeter a román kulturális életben, hogy, hogy viszonyul hozzá, mert hogy Novák Eduárd evidensen az volt, hogy az elején mindenki el volt ájulva attól, hogy milyen jó szakemberei vannak az RMDSZ-nek, de hogy alapvetően nagyon hasonlónak tűnik ez nekem, hogy akkor előhúz a kalapból egy olyan minisztériumhoz, ahova igazán senkinek nem kell ebben a pillanatban.
Hát meg eleve ugye mi történik, tehát ugye azt azért látjuk, hogy mi ennek az országnak a reakciója akkor, amikor megszorításokról van szó, vagy úgy eleve mi a kapcsolata úgy a kultúrával, és hogy mennyi pénzt költ rá. Tehát, hogy azon kívül, hogy akkor ez egy ilyen formális pozíció, ahova az RMDSZ beültetheti egy emberét, akiről a széles közönség nem tud semmit, mert nem ismerjük, nem tudjuk, hogy ki ő, van valós lehetősége annak, hogy nem tudom, bármi is történni fog, vagy bármi nemű változás is történni fog mondjuk kulturális téren ebben az országban, majd Demeter Andrásnak köszönhetően?
Én nagyon pozitív, vagy mondjam, ilyen naív, optimista, pozitívan egyszer már mondtam egy ilyet, hogy lehet, hogy nem probléma az, hogy az RMDSZ a kulturális tárcát megkapta ebben a helyzetben, amikor mindenhonnan vágni fognak. Tehát ugye Bolozsánnal szembe pont ez az egyik nagy fenntartás, vagy ez volt az egyik nagy fenntartás magyar berkekben, hogy hát ugye úgy vonult be a történelembe Bihar megyébe, hogy ott össze-vissza vagdosott mindent, és közben magyar kulturális intézményeket is visszavágott, megvonta a finanszírozásukat. Ebből a szempontból lehetséges, hogy azáltal, hogy a kulturális tárcát az RMDSZ tartja kézben, lehet, hogy valamennyire ellen tud állni ennek, vagy tudja tompítani valamennyire a hatásait. Tehát ez az egyik olyan szféra, ugye, ahol az RMDSZ-nek komoly érdekei sérülhetnek, a másik az a már említett önkormányzati szféra, ahol az esetleges összevonások, levágások, reformok, azok pozícióvesztést hozhattak. De mondom, ez egy ilyen teljesen ilyen naív, optimista értelmezés.
Hát igen, csak nem, tehát hogy egy olyan, egy elég önjáró ember kerül amúgy a tárca élére, tehát hogy az, tehát mondjuk ellentétben Cseke Attilával, aki alapvetően legalábbis a fő kommunikációs csapásvonala mindig a magyar érdeknek a képviselete, tehát itt idézőjelbe téve, vagy akár, vagy, hogy ezen, de hogy Demeter András nem ezen a pályán mozgott eddig, illetve lehet, hogy így az RMDSZ körül mozgó politikusok körül ő az egyike, akit a legjobban támadnak ilyen antikorrupciós vonalon, tehát neki elég sok Anis ügye volt, más típusú ügyei is vannak, ami ő vagy lezárult, vagy folyóügyek, tehát hogy ami úgy nem biztos, hogy ilyen szempontból jót tesz. De igen, tehát ez egy kérdés, hogy milyen, hogy itt ebben őnek milyen szerepe lesz egyáltalán, ha szóba fog kerülni ezeknek a kulturális intézményeknek a megnyírbálása, hogy milyen szerepe tud játszani.
Jó, hogyha visszatérünk egy kicsit a PSZD-s, vagy úgy egyáltalán azokra a miniszterekre, akik így az előző kormányból érkeztek el, tehát én is összeírtam magamnak ezeket az embereket, és már néhány személyről jeleztétek, hogy mit tudunk róluk. Nekem van egy elég hosszú listám, ezt így gyorsan összegzem, csak azért, hogy így a hallgatók is lássák, hogy miről van szó. Tehát ugye Marian Nagshut, aki miniszterelnök helyettes, már említetted István. Na, ő egyébként Csolákunak egy nagyon jó barátja. Van neki egy ilyen minisztériumközi komisszióban egy feladat köre az Exim Banknál, ahol 20 ezer lejes fizetése van, és nem utolsó sorban elítélték már egyszer, mert a saját lányát alkalmazta a parlamenti irodájában. Ilyen, itt van szó akkor Marian Nagshuról. Aztán igen, van egy Florin Barbu nevű agrárminiszterünk, aki egyébként valamikor beadott egy törvényt, hogy a Dunadeltából, a Dunadeltát átminősítsék rétté, feltételezhetően azért, hogy könnyebben lehessen építkezni a védett területeken, és hát ő volt az, aki egyszer nagyon szépen megdicsérte, nem is egyszer, többször, de van erről egy videó felvétel is, amit nagyon szépen megdicséri Ceausescu-t, mint aki milyen jól tette, amit tett, és hogy milyen jól végezte a dolgát. És akkor van egy Radu Marinescu-nk, aki igazságügyi miniszter ebben az új kormányban, aki egyébként ezelőtt pici falvaknak is az ügyvédje volt, de volt neki egy komolyabb ügye is, egy ingatlan mágnást védett, aki egy szép este majdnem halálra verte a saját feleségét, és körülbelül úgy úszatta meg az ügyvéd úr az ügyet, hogy a gyilkossági kísérletet, mint kategóriát átmódosította a bíróságon, hogy enyhébb büntetést kaphasson az ő kedves kliense. Na szóval, hogy ilyen emberek vannak, de még itt sorolhatok ilyeneket, hogy Ciprián Serban, aki a szállításügynek a minisztere, ő egy trasztéista, a PPDD-ből és aztán az UNEPR-ből is jött, vagy az Alexandru Rogobete, aki egyébként orvos, de ott hagyta a szakmát azért, hogy politikus legyen, és érdekes, hogy ő koordinálta az egészségügynek szánt pénérérés pénzeket. Lásd csodát, egy kórház sem épült fel pénérérés pénzekből. És Szintén István említetted a munkaügyi minisztert, Petre Florin Manolét, akiről azt lehet tudni, hogy ő egyébként Dragneának egy jó barátja volt. És hát ugye róla, vagy vele kapcsolatosan az az érdekes, hogy ő amúgy roma származású, és Parászka Borókának volt egy, és ezt egyébként fel is kapta a sajtó, hogy akkor úristen roma származású a miniszter, és Parászka Borókának volt egy bejegyzése, amiben azt mondta, hogy hát szinte, vagy hogy kvázi a PSZD belső válságáról uralkodik az, amikor már ilyen másod-harmadvonalas PSZD tagok is, akik történetesen ott esetben ugye romák is, mert ez amúgy nem annyira ördögtől való, a PSZD-n belül sem, meg úgy egyébként sem, de hogy ilyen embereket engednek előre. Na szóval, hogy ez az a bagás, hát persze is ide tartozik Cseke Attila is, meg Táncos Barna is, meg hát ugye Kötel Imre Dojo, mint belügyminiszter, aki ugye ügyvivő miniszterelnök volt. Szóval, hogy ez az a bagás, akire mondhatnánk azt is, hogy a régi rendszernek a tagjai. Mit várunk akkor tőlük? Milyen változásokra számítunk, hogyha egyébként ennyire beágyazott emberek vannak? Hát végülis vannak fontos pozíciókban.
Hát én így egy kicsit pár dolgot elkülönítenék, tehát hogy most mondjuk miért nagyobb probléma, ha valaki ezen az oldalon trasszeiszt, mint mondjuk az USZERE vonalon trasszeiszt, mert hogy ott is vannak ketten, akik végül is mindenféle pártukból mozognak, és nem értenek feltétlenül ahhoz a területhez, amiben benne vannak. Tehát inkább azt néz, tehát én azt mondanám, hogy azért látszik, hogy tehát az, én az igazságügyről beszélnék egy kicsit, tehát hogy ott szerintem ott vannak a legnagyobb, tehát ott van a PSZD-nek egyik a legnagyobb érdeke, és az szerintem egy fontos elem volt, hogy azt ott megkapták, tehát hogy gyakorlatilag, hogy egy kontextusában nézzük, tehát azt mondhatjuk, hogy ez az egész antikorrupciós harc, ami módosította vagy szigorította akár az összeférhetetlenséggel kapcsolatos törvényt, néhol nagyon-nagyon erősen, tehát én például nem feltétlenül gondolom azt egy ilyen nagy problémának, hogy valaki a saját lányát alkalmazza a saját képviselői irodájában, tehát hogyha megfelelően tudja végezni a munkáját, tehát hogy ezek inkább ilyen ennek az antikorrupciós populizmusnak az elemei, de hogy visszatérve, tehát csak így zárójelbe, hogy gyakorlatilag a Johannis alatt végül is az antikorrupciós harc, Johannis letekeri az antikorrupciós harcot, ami elindítja, hogy ezt, ami az a rendszer, ami felépült végül is a Basescu alatt, aminek része volt a DNA, az ANI és egyéb hasonló intézmények, azoknak a befolyását elkezdik csökkenteni, és ezt most a PSD befejezi. Tehát, hogy itt három dolog van, nem, ami nagyon fontos, tehát az egyik az az Alkotmánybíróság döntése, amelyik végül is megsemmisíti azt, hogy a vagyonnyilatkozatok nyilvánosságra kerüljenek, a másik ez a LIA, tehát a, tessék?
LIA Savonia.
LIA Savoninnak a kinevezése, és a harmadik az Alkotmánybíróságban ez a végül is ez a befolyásnak a megtartása, és amúgy egyes kérdésekben ezek közül az RMDSZ is érdekelt volt, tehát hogy és hogy ezt végül is az úgy tűnik, hogy a PSZD-nek én azt gondolom, hogy ez egy fontos feltétele volt, hogy ez ne forduljon meg. És akkor nem véletlen talán, hogy ez az igazságügyminiszternek van más érdekessége is, amellett, hogy felsoroltál, hogy ő védte például Olguca Vasilescut minden esetben az ügyeibe, és nem csak Vasquez, hanem nagyon sok PSZD-s képviselő, PSZD-s tisztviselőt védett ezekben a korrupciós ügyekben, tehát hogy evidensen, hogy itt inkább én ezt nem is feltétlenül az, hogy most akkor a régi rendszernek, hanem a PSZD-nek ebben volt egy nagyon fontos érdeke, és ezt itt megtartotta, és azt gondolom, hogy itt jó eséllyel vagy ha nem történik valami radikális változás, vagy egy ideig lezárul ez a vonala a román politikának, ahol ez az antikorrupció kérdése legalábbis a jogi értelemben nagyon erős lesz.
Igen, én azt gondolom, hogy ez is arra világít rá, hogy ez egy nagyon-nagyon kompromisszumos kormány. Most természetesen minden kormány kompromisszumos, de nekem is az az érzésem, hogy itt egyfajta ilyen kompartimentalizáció zajlott le. Tehát beszéltünk már arról, hogy a külpolitikát, biztonságpolitikát azt Nikus Ordán megpróbálta a saját térfelén tartani, ugyanígy a PSD számára tényleg ez volt a prioritás, hogy akkor ne nyíljon újra ez a front, ez az antikorrupciós harc. A PNL esetében pedig hát ugye ott a belügy az, ami náluk maradt, és hát a pénzügy. Na. Igen, tehát ez az, hogy, és így lehet ezt összefoglalni, hogy itt egy annyira szél, vagy mondjam, változatos érdekcsoportok, vagy széles körű, vagy mondjam, különböző érdekcsoportok kellett kiegyezzenek valamibe, hogy valószínű, hogy ez volt ennek a megegyezésnek a nyitja, hogy mi nem szólunk bele ebbe, és ti cserébe nem szóltok bele abba. Tehát kis mértékben teszitek meg.
És még egy dolgot tennék hozzá, hogy az is érdekes, tehát itt ebben a két új miniszterrel kapcsolatban, tehát hogy a PSD-nek kapta meg az egészségügyet és a munkaügyet. Most a jelenleg életbe, elsőre életbe lépő megszorítások majd ide kapcsolódnak nagyon fontosan, tehát hogy gyakorlatilag a munkaügyi minisztérium fogja itt az egészségügyet bevezetni például a nyugdíjasoknak az egészségügy biztos, tehát az egyben megadóztatását, illetve itt jön be az, tehát hogy gyakorlatilag mi történik, a PSD a saját szavazó táborát fogja kizsigerelni, ha egy kicsit úgy vesszük, mert hogy tehát itt két fontos elem van, az egyik ez a nyugdíj, a 3000 lej fölötti nyugdíjaknak a megadóztatása, és a másik meg ez a mi számomra így itt releváns is ide kötődik, az ez a társbiztosítói rendszernek a megadóztatása, nem tudom, ezt így mondják-e magyarul helyesen, tehát az, amikor gyakorlatilag bevehetsz valaki mást a saját biztosításodba, tehát ez a románul ez a quasi-gurat státus, tehát, és azt is gyakorlatilag nagyon limitálni fogják, ami az úgy fordítható le, hogy amennyiben csak egy kereső ember van a családba, általában be tudta venni eddig a családtagját ebbe, és hogy ezt el lehetetlenít, és ez azért eléggé látjuk, hogy milyen társadalmi rétegeket fog érinteni, és hogy ezeket mind a kettő a PSD fogja ezeket meglehozni. Tehát, hogy van egy adag perverzió ebbe, hogy a szociáldemokrata párt, amelyik hangsúlyozza, hogy valami, hogy ezt az egyenlőség kérdést figyelembe kell venni, mikor a vágású történik, akkor ezt szépen le fogja menedzselni majd első körbe ráadásul. De hogy akkor, és ez amit is az erősíti, amit István itt mondott, hogy világosan, hogy akkor mire fókuszáltak itt, vagy legalábbis a összedés, hogy milyen típusú kompromisszumokat, tehát hogy bevállaljak egy ilyen keserű pirulát is, csak azért, hogy ezt megtehessék. Tehát meg talán Dániel Dávid még, aki új régi arc, nem? Tehát, hogy ő új arc, de régi arc is, mert hogy már az előző kormányból van még benne. Tehát én ezt gondolom amúgy, ez lesz a legnagyobb feszültség forrása amúgy, hogy ezek az emberek, főleg a PSZD részéről ott vannak, és ezért én úgy gondolom, én, hogyha így prognosztizálnom kell, olyan nagyon hosszú életűre nem gondolom ezt a kormányt.
Még annyit hozzátennék itt a PSZD-sek kapcsán, hogy igen, ebben, amit te így felvázoltál, van ebben valami logika, hogy lehet, hogy a PSZD úgy gondolta, hogy nem fajsúlyos, nagyon ismert arcokra bízza ezeket a, hát hogy is mondjam, érzékeny területeket. De hogy ebből mi fog kisülni, azt azért várjuk meg, mert például ez a Manolé, a munkaügyi miniszter, ő azért azon kevés PSZD-s jelölések közé tartozik, amit azért a mainstream sajtó pozitívan reagált le, és úgy még a, nem csak azért, mert roma, hanem úgy a szakmai érdemeit is
Hát, de a
kimondani.
Világbanktól jön, tehát a PSZD-nek a Világbanki
Na,
képviselője.
viszont egy ilyen helyzetben lehet, hogy itt is valamiért ők úgy gondolják, hogy ezt így majd jobban lehet kommunikálni, hogyha egy ilyen roma származású és egyébként eléggé rendben levő figura van ott, mondjuk, hát nem tudom, régebben ki volt még ilyesmi, talán pont Olbuca volt munkaügyi miniszter még
Hát meg
régebben.
ez a Pisztáru is volt munkaügyi miniszter, aki a
Igen, de a PSZD részéről.
fejszedéliszer, igen.
Na, a másik viszont, hogy Rogobet és az egészségügy kapcsán azért ott azt is figyelembe kell venni, hogy ki helyett jött, és Rafila helyett jött. Tehát gyakorlatilag ott az van, hogy Rafila egy adott ponton a COVID után annyira erős volt a PSZD-be, hogy már azt arról beszéltek, hogy lehet, hogy államfőjelölt lesz belőle. És ez gyakorlatilag azt is jelenti, hogy Rafila tulajdonképpen a PSZD-n belül megbukott.
Ezt is akartam kérdezni, mert azt mondod, hogy olyan embereket engedtek ide előre, akiknek a mondjuk a vesztesége nem lenne olyan nagy probléma a pártnak, de hogy egyáltalán maradtak fajsúlyos emberek a PSZD-ben? Visszaépült, most már nincs, nem tudom, egy belső válságban ez a párt?
Nagyon-nagyon nagy belső válságban van, és az a nagy helyzet, hogy nem igazán látjuk, hogy kik jöhetnének a PSZD-n belül. Tehát van ugye a jelenleg is a ügyvivőként a pártot vezető csoportosulás, ami valahol elsősorban Soaring Rindiánu környékén keresendő, és hát még ott van még ez az Alfred Simonis, és őszintén már nem is nagyon tudom, hogy kik még a fajsúlyosabb emberek körülötte. Ugyanakkor van egy néhány ilyen régi vágású, öreg motoros, mint például a már említett Paul Stănescu.
Vagy tudósz-e?
Igen, tudósz, igen, tehát ők azért látszik, hogy ők is megtart. Tehát a PSD-nek a kormányzati jelölései is tulajdonképpen a párton belüli kompromisszumot tükrözik, hogy azon belül is mindenki valamit azért kapott. És hát van egy néhány ilyen ifjú titán, akik feltörekvőben vannak, tehát a Galaci polgármester, és még ott egy másik moldvai városnak a polgármestere, most nem jut eszembe pontosan, hogy melyik. Tehát vannak ilyenek, akik a második vonalból úgy lehetséges, hogy valamit meg fognak csípni majd az összelesedékes kongresszuson, de valójában nagyon nem lehet látni, hogy mi fog jönni a PSD-be, és már eleve az, hogy Soaring Rindiánu vette át a párt irányítását, már azt is úgy lehetett értelmezni, hogy ez egy ilyen play it safe stratégia, hogy azért többnyire maradunk a régi vonalnál, de azért az is világos, hogy nem lehet pont azokkal az emberekkel menni, mert azért Csavákunak az elnöksége azért a pártot elég mélyre vitte.
Hát meg tényleg ez egy fontos kérdés olyan értelemben, hogy azért itt azt mondtuk, vagy volt, aki azt mondta végül is, hogy akkor ez elindul a PSD ezen a lejtőn, nem? Tehát és akkor, hogy meg képesek-e megállítani bármilyen formában, vagy tényleg egy ilyen MSZP-sedés útján mozog, ami, és akkor az egy kivon, tehát hogy, és hogy tehát itt, ami nem látszik szerintem, az az, hogy ezt ebből a válságból, tehát ezek a mainstream pártok hogy fognak kijönni, tehát abban a legitimációs válságban. Mert a PNL-nek is van egy ilyen, tehát hogy Bolozsán végül is ebbe segített, mert hogy a valószínű Bolozsán megítélése a legjobb, tehát így olvastam egy véleménycikket, hogy akkor még arról beszélt, hogy akkor tényleg Bolozsán az a tündér, akire szüksége van itt vagy ő is ember, de hogy alapvetően lehet, hogy érdemes, hogy Bolozsánról is kicsit beszéljünk, mert hogy mindenki itt az ő személyétől várja a csodát, és hogy alapvetően azért, hogyha neki a Bihar megyei szereplését tényleg megnézzük, akkor igazán Bihar megyében három dolog volt, ami releváns volt az ő munkássága, tehát az egyik az infrastruktúrális befektetések, hát, vagy az aszfaltozás, mondjuk inkább így. Tehát, és az ebbe a helyzetben nem nagyon lesz, én úgy gondolom. Tehát sokat nem lehet aszfaltozni, mikor arról beszélünk, hogy leállítanak különböző. Mert de hogy látszik, tehát hogy nem tudom, emlékeztek-e, mikor meglépte, hogy lecsökkentette a szenátusi alkalmazottak számát, azt mondta, hogy végül is ebből meg lehet építeni Bukarestbe két körforgalmat, annyi pénzt sikerül spórolni, tehát hogy ez látszik, hogy ez az ő területe. A másik a...
Körforgalmakban tud csak
Igen,
gondolkodni.
igen. A másik az állami intézmények költségeinek a levágása, ami szerintem a jelen helyzetben akár problematikus is tud lenni, mert hogy az látszik, tehát pont a tegnap esti nem tudom, tehát a tegnap este azt mondta, hogy végül is ezek az állami vállalatoknak, azokban dolgozók, mert nem is a vezetők, hanem azok mind ilyen piócák végül is a román állam, ami nagyon veszélyes, hogy azt, hogy mit mond az államról. És a harmadik az uniós forrásoknak a lehívása, tehát hogy itt van az, ahol esetleg lehet neki hozzáadott értéke. Mert hogy az, ami működött helyi szinten, az nagyon problémás lesz valószínű egy ilyen országos szinten, ahol tényleg azt egy olyan államadminisztrációnak a csökkentéséről beszélnek, ami nem túl acélosan.
Azt mondod, hogy szerinted nem lesz hosszú életű tibi ez a kormány. Én hallottam olyanokat is, nyilván ez ilyen szóbeszéd, de beszéljünk kicsit róla egyáltalán, mennyi lehetőségét látjátok ennek. Egyrészt az a kérdésem, hogy miért nem, és nyilván is van neked is, hogy mennyire lehet hosszú életű ez a kormány, hogyha nem, akkor miért nem. De hogy van, mintha egy ilyen szóbeszéd menne mondta, hogy azért így a PNL készül felfalni az úszerét? Történik itt valami még a háttérben, ami esetleg megakadályozza majd azt, hogy ez a kormánykoalíció hosszú életű legyen?
Ez persze speciál segíteni, hogy hosszabb életű legyen. Tehát én azt gondolom, hogy, tehát, hogy az úszerővel kapcsolatos eddigi tapasztalatok, és abban a kontextusban, ahol ők vannak ebbe a kormányban, gyakorlatilag ez úgy előre tud vetíteni pár olyan típusú konfliktust, amivel ők kilépnek például. Tehát erre értettem én, mondjuk nem feltétlenül van szükség az úszerére, mint olyan teljesen, azt hiszem nem csinálta meg a számításokat. De hogy én erre értettem, tehát hogy ott olyan típusú politikai feszültségekkel indul ez a dolog, már végül is, hogy milyen megszorításokat mikor csinálnak meg. Itt még arról nem is volt szó, hogy gyakorlatilag Romániának a hadügyi költségvetése meg kell nőjön itt az elkövetkező években, hogy az honnan fog nőni, és ez ott van az USZR-nél, ez a hadügyfejlesztés, tehát ilyen értelemben gondolom én, hogy nagy, és ott van, arról ne is feledkezzünk meg, hogy van egy rotációs kormány, tehát egy kormányfőváltásnak az elképzelése, amelyik az mindig egy ilyen problematikus dolog, hogy akkor a regnáló miniszterelnök és a pártja átadja ténylegesen majd, vagy nem ezt a... Tehát az 2 év az nagyon sok idő.
Hát én ezt a rotációt tartom az egyik legsúlyosabb elemnek ebben az új kormányban, mert ugye ezt már egyszer eljátszották, és igaz, hogy viszonylag civilizáltan lebonyolították a kormányfőcserét Nikolaj Csuka és Marcel Csolákú között, de gyakorlatilag ez volt az egyik fő elem, szerintem legalábbis, ami közrejátszott abban, hogy a szélső jobb ennyire felfutott. És szerintem ez most sem lesz másképp, sőt, még rosszabb a helyzet, mert ugye most tényleg keményen megszorítani kell, tehát amikor ezt a kormányfőcserét lejátszotta Csuka és Csolákú, akkor épp ellenkezőleg, akkor gyakorlatilag így két kézzel szórták a pénzt, most pedig pont az ellenkező forgatókönyv van. Valahol lehet, hogy ezért is ment bele ebbe a feltételbe Ilija Bolozsán, mert lehet, hogy ő is érzi, hogy tényleg neki itt az a feladata, hogy próbáljon meg tüzet oltani, oldjon meg egy-két problémát, és aztán utána business as usual, vagy nem tudom. Mi mindig reménykedem valahol, hogy hát, ha nem business as usual, de sajnos egyre több jel arra utal, hogy de igen.
Egy dolgot még tegyek hozzá, tehát volt egy olyan, hogy Bolozsán úgy szerette volna, hogy a PSZD kezdje a miniszterelnökséget, hogy ők hozzák meg ezeket a megszorításokat, és akkor ők legyenek azok, akik majd felengednek egy kicsit később.
Hát
De hogy...
nyilván, hogy az van nagy nehezebb helyzetben, aki kezdi, és hogyha történetesen sikerülni fog valamennyire Bolozsánnak rendbe tenni az államháztartást, meg ugye általában a dolgokat, akkor gyakorlatilag semmi garancia nincs arra, hogy a következő...
Hát, de nem nagyon látom őszintén, tehát én mondjuk tényleg ez a közgazdasági kérdésekhez nem, de hogy ugye a logikám azt mutatja, hogy ha te egyszerre limitálod az embereknek a költőpénzét, és viszed fel az adókat, az úgy valahogy nem vezethet jóra, tehát, mert hogy itt csomó, tehát mert hogy a közszférában evidensen fizetéstopp lesz, de közben emeled az áfát, tehát hogy nagyon nehezen látom ebből tényleg, hogy hogyan fog kijönni az ország ilyen formában. Tehát, hogy érdemes lesz majd végigfuttatni egy csomó területet, hogy mi történik az oktatásban, mi történik a helyi adminisztrációban ezek után, mikor látjuk. Tehát, hogy...
Meg ugye arról nem is beszélve, hogy ugye nagyon sok intézkedésre azt mondják, meg jobban belegondolva, meg ugye egyáltalán elnézve azt, hogy milyen állapotban van az ország, sokkal több esetben van az, hogy hosszú távú stratégiákra lenne szükség ahhoz, hogy valós változásokat érjenek el, és ne csak tűzoltás legyen. Na most egy rotációs kormány, ezt hogy? Tehát, hogy eleve ugye problematikus, nem tudom, ti mondjátok meg, hogy volt-e olyan kormány, aki ki tudta ülni mind a 4 évnyi mandátumát. Hogy ez eleve problematikus ebben az országban. Na most, hogyha nem tudsz hosszú távra tervezni, de már elképzelésed sincs, hogy hosszú távra tervezzél, mert játszmázol, akkor annak lehetnek pozitív kimenetelei?
Nem fel ez a kérdés szerintem.
Én másképp közelíteném meg ezt a dolgot itt. Tehát amit most látunk, az a rövid távú gondolkodásnak az abszolút kimaxolása. Ezt én is így gondolom. De ugye te is azzal kezdted, hogy Bolozsán 3 csomagról beszélt. És amivel most találkoztunk, vagy amivel szembesültünk, az ugye az első csomag, és utána még fog jönni kettő, és valahogy én azt látom ebbe bele, persze lehet, hogy megint az van, hogy a kognitív diszonanciámat próbálom csökkenteni, és minden szalmaszálba kapaszkodok, hogy ez az első csomag, ez elsősorban arról szól, hogy most rohadtul nincs idő, nagyon gyorsan valamit kell csinálni, és ez, amit csinálni akarnak, ez most elsősorban a bevétel növelést célozza meg. Tehát valamilyen szinten növekedjenek a bevételek. Nyilván nem csak erről szól ez a csomag, mert vannak benne olyanok, mit tudom én, ösztöndíjlevágás, meg mindegy. Nem
szporokat vágnak le, meg
igen,
befagyasztják a
levágás, igen, nagyon jó,
fizetéseket, nyugdíjakat.
Ettől így van, tehát ezek ugye csökkentik a kiadásokat, de ott van ugye az áfa emelés, és ott van ez, amiről Tibi már beszélt, az egészségügyi biztosítás, a nyugdíjakra, és a másik a társ biztosításokra. Tehát lényeg az, hogy van benne egy nagyon komoly olyan komponens, ami most rövid távon szeretne bevételt generálni. Ja, meg az osztalékadó is. Tehát az osztalékadó növelés.
De az csak jövőtől lesz az osztalékadó.
Igen. Na, de a lényeg az, hogy szerintem most a fő célja a kormánynak az az, hogy A. elkerülje a visszasorolást a nyár végén, ősz elején, tehát a hitelminősítők ne nyomják le a junk kategóriába, és B. amire már utaltunk, hogy a penereréből a bizottsággal, amit lehet, azt mentsék meg, tehát ne lejusson oda az ország, hogy elesik hát több 10 milliárd eurótól, jól mondom a nagyságrendet, ugye?
Én már nem tudom számon követni azt, hogy éppen mennyi pénzéres pénzt veszítünk el, mert folyamatosan veszítünk el.
Szerintem most ez egy ilyen rövid távú tűzoltás, ami zajlik, és igen, nagyon úgy néz ki, hogy hatalmas kapkodás volt, pár hét alatt összedobtak egy csomagot, nem készültek hatástanulmányok, semmi. A következő csomag ugye arról kéne szóljon, hogy hát az ilyen-olyan költségcsökkentések a közszférába, és a harmadikba lennének ugye a strukturális reformok. Most megint csak azt tudom mondani, hogy egyszerűen nincs más választásunk, meg kell adni a bianco csekket, és reménykedni abba, hogy hát, ha nem fogják azokat is annyira totálisan agyatlanul összerakni, mint ezeket. És hát igen, nagyjából ezt akartam mondani, hogy ez a rövid távú rész, ami most így történik. Szerintem Bolozsánnak a perspektívájában, a horizontjában most egyszerűen annyi lebeg, hogy ezt meg kell úszni. Valahogy ki kell bekkelni a visszaminősítést, és kell menteni a menthetőt a másik téren, az Európai Bizottsággal, és aztán a következő lépésbe megpróbáljuk egy kicsit több tervezéssel, több logikával összerakni a dolgokat. Persze semmi okunk nincs arra, hogy elhiggyük, hogy így fog történni, de attól még mondom, próbálok ebbe a képzetbe, ebbe a szalmaszába kapaszkodni, hát ha erről van itt most szó.
Jó, én egy dolgot tennék hozzá, tehát hogy én az, hogy amellett, hogy evel egyetértek, amit mondasz, csak itt egy nagyon fontos dolog van, gyakorlatilag az is történik, hogy igazán ezt a bevételt onnan próbálják beszedni, hol a legkisebb az ellenállás, vagy ahol feltételezhetően a legkívánsabb az ellenállás. Tehát, hogy kizárólag ezek a csomagok, vagy egy jelentős része olyan csoportokat érint, akik vagy kevésbé vannak megszervezve, vagy az érdekérvényesítési potenciáljuk kisebb. Tehát az egészségügyi vonatkozás evidensen onnan jön, a nyugdíjasok megint egy ilyen csoport, az áfa emelés is a fogyasztókat érinti leginkább, mert hogy nem az történik áfa emeléskor, hogy akkor az árak ugyanazok maradnak. Tehát, hogy alapvetően mindent onnan próbálnak beszedni, tehát, hogy semmilyen formában nem érintette ez a, mondjuk, tehát, vagy nem úgy nem érintette a vállalkozói szektort, vagy nem úgy érinti. Tehát, hogy ez itt szerintem az egyetlen, amit így evidensen ebből a szektorból jön, az a bankadónak a bankok profitadójának a nagyobb megadóztatása, de azt is eltolták, és ott már van egy visszalépés ebbe a dologban. De hogy az oktatási költségcsökkentés is, az mik vannak benne, hogy a tanári normáknak a növelése, tehát azt jelenti, hogy gyakorlatilag nem rúgnak ki senkit, de nem is vesznek már fel, az osztályoknak az meg az intézmények összevonása, és az ösztöndíjaknak a csökkentése. Tehát, hogy nagyon-nagyon rossz úmenje van ennek, és közben meg beindult egy olyan szintű démonizálása, ami a második csomaghoz kötődik. Tehát szerintem nem véletlen, hogy most a Sauronnak ezek a kiadásai most jelennek meg, eddig, mintha nem mind a Sauronban nem, és hogy hoz össze, és hogy kiáltalánosítják a teljes állami finanszíró, állami cégrendszerre ezt. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon, tehát, hogy itt például már van egy stratégia, ami viszont nagyon nyugtalanító, hogy ez, hogy hogyan fog ez lezajlani, és hogy eljutunk egyáltalán a harmadik reformcsomagig, tehát ez a másik kérdés, mert hogy azért itt van egy csomó olyan elem, ami fontos lenne, tehát a foglalkoztatás növelésének a kérdése, ami... No, de az egy más beszélgetés, de tétségtelen, hogy tényleg ez abban igazad van, hogy ez lehet a logikája, ha egyáltalán van, de hogy...
Egyébként így mondtad ezt, hogy ahol kicsi az ellenállás, hát végső soron a tanüggyel is ez van, hogy ott nem az, hogy kicsi lenne az ellenállás, hanem ott az időzítés. Tehát ezt szeptemberben nem hiszem, hogy megmerték volna csinálni. Így nyár elején valószínű, hogy az van, hogy még van 2 hónap, aztán valahogy vagy megegyezünk, vagy... Mert egyébként azért ne legyünk 100%-osan biztosak abban, hogy nem fog azért még ez az változni ebbe a csomagba, egy kicsit
Igen, mondjuk ez.
kiadódni, kicsit kalibrálódni.
Tehát, hogy még van ott van például az üzemanyag jövedéki adónak a növelése, tehát egy csomó, vagy az energia áfa megduplázása, tehát, hogy olyan dolgok lesznek itt, amit gyakorlatilag decembertől kezdünk érezni reálisan.
Hát az, hogy azért voltak olyan elemek, amikre azért oda kell figyelni, hogy pontosan mi lesz a vége. Tehát most az áfa kulcsok például, milyen áfa kulcsban marad, lesznek-e ott változások? Apropó energia, volt egy olyan felvetés is, hogy a közszférába levágott, hogy mondják ezt juttatások, spórokból, egy részéből azt ilyen energiaszegénység enyhítésére fordítanak. Aztán már őszintén megmondom, én nem tudom, hogy ez konkrétan ebből most mi került be a kormányrendelet tervezetbe, és mi az, ami ötlet szinten elhalt, de biztos, hogy azért lesznek még ilyen olyan korrekciók, és adott esetben nem kizárt azért, hogy így tamott egy-két szociálisabb érzületű elem azért még bekerülhet, vagy ilyen fékként még ott megjelenhet. A közszférával pedig, tehát azért mondjam, itt az a baj, hogy erről is a diskurzus nagyon radikalizálódott. Tehát egyik oldalon ott vannak azok, akik a fűnyíróval, a láncfűrésszel mennének neki, és ott vannak a másik oldalon azok, akik azt mondják, hogy hát nem, mert amúgy is az állami kiadások Romániában, a régiós összehasonlításban nagyon alacsonyan vannak. Az utóbbi az kétségtelenül igaz, tehát a román közszféra szerintem nem feltétlenül túl nagy, és nem feltétlenül, tehát pontosan az a lényeg, hogy tényleg többet kéne költeni egy ideális világban, de az is kétségtelen, hogy van rengeteg olyan hely, ahol nagyon szuboptimális a helyzet. És az egyik ilyen, az kimondottan az állami nagyvállalatoknak a helyzete. Hát ott van néhány olyan nagyvállalat, ami lassan most már évtizedek óta folyamatosan veszteséges.
Hát
és
igen,
nem,
csak
nem, sikerült, nem sikerült eddig a dolgot megoldani. Most
csak hogy oldod meg, mikor gyakorlatilag ezek azok a kifizető helyek, ahol ezeknek a pártoknak az emberei ülnek.
Hát így van, ez az egyik probléma. A másik probléma az az, hogy ezek egy része, hogyha jól tudom, akkor az energiaszektorhoz kötődik, amit nagyon nehéz megbolygatni, és másik része, tehát az még két céget kell megemlíteni, a CFR-t és a Metrorex-et. Tehát mind a kettő masszívan veszteséges, ráadásul a Metrorex esetében még az is ott van, hogy az adófizető pénzéből szubvencionálva valahogy az jön ki, hogy én, mint kolozsvári lakos, fizetem a bukarestieknek a metróját. Na szóval nagyon komoly dolgok ezek, de ott én csak azt akartam mondani, hogy azért valamit kéne csinálni, tehát nem helyezkedhetünk arra az álláspontra, hogy ehhez nem szabad hozzányúlni, mert úgy van jól, ahogy van. És
Persze, nem ez nem kérdés.
Ebből a szempontból azért én azt örvendtem annak, hogy legalább a Sauron esetében most akkor csak úgy tűnik, hogy valamit lépnek, és remélhetőleg más esetekben is azért fog történni valami.
Igen, tehát nem is erről beszélek feltétlenül, csak hogy úgy tűnik, hogy eddigi tapasztalatok mindig azok, hogy ennek apropóján nyírbálnak le mást, és valahogy itt minimálisak szoktak lenni a változtatások. Tehát, hogy gyakorlatilag, itt említetted a CFR-t is, tehát, hogy ott evidens kell valamit kezdeni, mert hogy gyakorlatilag közlekedés az úgy zátonyra fog futni így ebben a
Vagy
formában.
kigyúl.
Vagy kigyúl, igen.
Azért mégiscsak azt kell, hogy mondjuk meg, ezt szerintem kijelenthetjük, hogy a megszorításoknak a nagy százalék az így is úgy is azokat fogja érinteni a leginkább, akik egyébként a legkevésbé engedhetik meg ezt maguknak. Na most nyilvánvalóan ez egy becsületes társadalmi elégedetlenséget fog kiváltani egy olyan kontextusban, amiben eleve van egy társadalmi elégedetlenség, tehát hogy nagyon érdekes volt, a héten láttam egy videót, amiben AUR szavazók mentek oda diákokhoz, akik tüntettek az ellen, hogy elveszik az ösztöndíjaikat, és megkérdezték tőlük, hogy na és te kire szavaztál? Nikus Ordánra? Na hát ő csinálja ezt most neked. Az a kérdésem, hogy szerintetek ezek az intézkedések, és főleg az, hogyha a második és harmadik etapot, csomagot nem fogják idejében bevezetni, és nem lesznek ennek látható jelei, hogy bevezetik, ergo az átlagember nem fogja azt érezni, hogy más is szív, nem csak ő, akkor ez mennyire erősíthet rá arra, hogy bár mondjuk szerintem most egy kicsit így nem tudom, hogy látjátok így a szélsőjobbnak a létét jelenleg, de hogy mennyire erősít rá esetleg arra, hogy ők hát ezeknek tudjanak még inkább hangot adni.
Tartok tőle, hogy nagyon. Hát az előző nagy megszorítós díj is, ami 2009-2010, ugye, amire aztán Emil Boknak ráment a politikai, vagy legalábbis a központi politikai karrierje, azért az is megszülte a Dan Diaconescu féle néppártot 15-16%-on. Most pedig ott vagyunk, hogy nem tudjuk, hogy akkor most 40%, 45%, vagy mennyi van már a szélső jobb. Úgyhogy azt gondolom, hogy borzasztóan veszélyes a helyzet, és valójában az, amit megúsztunk most az államfőválasztáson, annak az egyetlen előnye az, hogy Nikus Ordánnak azért most van egy 5 éves mandátuma. Tehát amennyiben ezek a kormányok, a Bolozsán és az utána következő kormány totálisan elbaltázzák a dolgokat, akkor az egyetlen dolog, amiben kapaszkodni lehet, az, hogy az államfőnek az 5 éves mandátuma az ott marad, és neki még lesz egy éve akkor, amikor a parlamenti választásra sor kerül, sőt nem is egy éve, hanem másfél, mert ugye eltolódott a történet. Hát ez az egyetlen dolog, amiben kapaszkodni lehet. Na, de talán még lehet abba is kapaszkodni azért, hogy azért itt még most szerintem előrehozott választással nem kell számolni. Lehet, hogy ez a kormány nem lesz annyira hosszú életű, de szerintem azért a román kormányok átlag élettartamát azért fogja hozni. Ha úgy vesszük, hogy az elmúlt 10 évben hány kormányunk volt, akkor ez egy olyan 1 év körüli átlaggal kell számoljunk, annál szerintem azt túl fogja élni, és hát lássuk azt, hogy a PSD az hova tudja kifuttatni ezt az egészet. Mennyire szerintem az várható részükről, hogy ők most a kormányon belüli ellenzéknek fogják játszani a szerepét, és számukra ugye a hatalmas nagy tét az az, hogy ne veszítsék el a polgármestereiket. És valahogy meg tudják ezt tartani, valahogy vissza tudják építeni ezt a helyi beágyazottságot, amiben azért elég vastagon beleharapott az AUR. Szóval nincs minden lejátszva, de a helyzet szerintem nagyon-nagyon veszélyes, nagyon robbanékony, és hát elég nehezen tudom megfogalmazni a pozitív forgatókönyveket, vagy azt, hogy mi az, amiben bízni lehet.
Nem, én rátennék erre még egy lapáttal, ha nem
Kérlek.
mondod így. Tehát, hogy itt szerintem, ami még érdekes ebben kapcsolatban, hogy itt a szélső jobban most, hogy végülis a napirend alakító potenciálja nincs meg, tehát hogy gyakorlatilag nem tör át, nem látjuk, hogy mit mond, de hát hogy szerintem ebben a kontextusban nem is kell semmit mondani, azt gondolom. Tehát, hogy és ami szerint viszont strukturális szempontból ami fontos, az az, hogy és nem pozitív, az az, hogy igazán az AUR annak ellenére, hogy mondjuk oké, hogy Claudio Törzió ő ki került, de hogy alapvetően az AUR-on belül nem indult le egy bomlási folyamat, mint mondjuk ami a podba vagy az SOS-be beindult. Tehát, hogy hogy azt, tehát hogy most a pot evidensen ez a Dan Diaconescu strekken van, vagy pályán mozog, tehát hogy berobbant ide a köztudatba, ebben egy ilyen nagyon zavaros kontextusban, és szétkapkodják a pártok a képviselőiket, nem? Tehát, hogy ez történik. Úgy tűnik, hogy a Sosákának is a nimbusza az úgy egy kicsit kifakul, és akkor így az végül is azokat, akit maga köré tud gyűjteni és támogatást összeszedni, akik úgy gondolták, hogy Zaur túl mainstream-e, hogy ezek voltak azok a szavazók, ott is gyakorlatilag elfogy, de hogy az Zaur az konszolidálta magát, és a valószínű, hogy tehát ez azt fogja mutatni, hogy akkor viszont tényleg 4 év múlva egy egyetlen opcióként jelenik meg nagyon-nagyon sok ember számára. Főleg úgy, hogy itt az, amiről itt mondta is, hogy mi lehet a PSD-nek a célja, főleg úgy, hogy jelen kontextusban gyakorlatilag a két legneccesebb pozícióban a PSD van. Tehát az, aki a szociális kérdésekbe fogja meg az ollót használni, úgyhogy én nem látom őket se ilyen nagyon jó pozícióban, még ha ezt az ellenzéki szerepet is eljátszák, nem tudom. Tehát nagyon érdekes, hogy itt fel sem merült az az opció részükről, hogy ilyen kormányon kívülről támogassák a kormányt ezekbe a kérdésekbe. De lehet, hogy azért mégis vannak ott osztani való pénzek, mindig akadnak.
Biztos akadnak, biztos akadnak. Toró Tibor, Székely István Gergő, nagyon szépen köszi, hogy itt voltatok ma. Folytatni fogjuk ezeket a beszélgetéseket, és ahogyan megszokhattátok, amiközöttön követni fogjuk azt, hogy mi történik az új kormányunkkal. Lássuk, hogy meddig tart az új kormányunknak az élete, hogyan haladnak ezekkel a megszorításokkal, egyáltalán bekövetkezik-e az, amit Bolozsán beígért, lesz-e második és harmadik etap, ahol végre nem csak minket, hanem magukat is megnyírbálják egy kicsit. Addig is ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, kövessetek minket, ahol csak tudtok, és támogassátok a munkánkat, hogy folytatni tudjuk ezt. Köszi nektek is, fiúk, és a kedves hallgatóknak is, hogy itt voltak velünk. Én Kis Anna voltam, ez volt a mi közöd mára. Sziasztok!